a Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. A következő percekben Barka Szúra, a három gyermekes Farkas Tibor és Lívia otthonába kalauzolom el önöket. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Kellemes a víz ennek a medencének. Milyen gyakorisággal használjátok?
A gyerekek, ők főleg Zselyke, naponta, ha jaj, idő van. A kicsi nem annyira szeret belemenni, meg neki még egy kicsit hideg, ő a kisebb medencét használta, de mondhatni, hogy naponta.
Azért ez egy szép másfél méteres mélységű?
Nem tudom pontosan, de annyi biztos van.
Tibor mutatja, hogy nem. Mennyi az annyi?
97 centi.
Te mennyire szereted a vizet?
Belemegyek, ha hideg is van. Szóval jó, sokat nem szeretek benne lenni, inkább sűrűbben, többször.
Medence mellett kis csirkék és a család főtestvérének papagájai vertek Richardt, amit távollétében Tibor gondoz. Azonban most hagyjuk a szárnyasokat, és tudjuk meg, hogyan találkozott annó a két fiatal.
Ifjúsági órán, parókián ott találkoztunk először. Ez még mondhatni, hogy talán a 99-98-ban.
Ez nem egy-két alkalom volt, hanem ez hetente. Egy-kettő megismerkedtünk, ugye egy baráti társaságba jártunk, aztán így szépen ment az idő. 15 éves voltam, amikor mondjuk úgy, hogy elkezdett hozzám Tibor udvarolni.
Hány éves voltál te ekkor?
24.
Mi szóltak a szüleid?
Nem örültek, hogy fiatalon kezdtek el hozzám udvarolni, de aztán beleegyeztek, mert beleegyeztek. Jártunk 3 évig, és utána házasodtunk össze.
24 éves fiatalemberként mi tetszett meg a 15 éves Léviában?
Ő maga? Mert nálunk a családban ez valahol majdnem, hogy hagyomány volt. Tehát déd, nagyapám és nagyanyám között 12 év volt. 7 év volt a másik nagyszülők között. Most azt nem azt mondom, hogy ez hagyomány, de én úgy gondolom, hogy nem mindig a korkülönbség az, amelyik bezavarhat.
Restaurantba tartottátok az esküvőtöket, vagy egy háznál udvaron?
Nálunk sátrat béreltünk, ugye akkoriban az volt a menő, vagy a divat szokás, és úgy tartottuk meg. Elég nagy esküvünk volt.
Jól tudom, 120 vendég volt. Ez egy olyan kérdés, ugye, hogy nem a mennyiség, minőség számít, tehát hogy az a 120 ember is, hogyha jól érezte magát, akkor mi is jól éreztük magunkat.
Ugye szeptemberben volt az esküvünk, de azon a héten, de tényleg, hogy esett az eső, mi egy kis mellékutcában lakunk, és nagyon sáros volt, nem tudtuk, hogy fogunk kimenni, mert ugye úgy szoktak menni, hogy menetbe, a mennyasszony megy elől, és akkor az emberek, a vendégek utána a templomba, a községházára, nem tudtuk, hogy fogunk kimenni gyalog, de aznap gyönyörűen sütött a nap, annyira, hogy felszáradt annyi út, hogy ne legyünk nyakig sárosak. Ki tudtunk menni az utcából, és ennek nagyon örültünk.
Udvarló volt Tibor.
Ő akkor, mikor mi megismerkedtünk, Magyarországon tanult. Nem volt még akkor telefonunk, okostelefon, hanem a levelezést postán oldottuk meg. Úgyhogy leveleket küldözgettünk egymásnak, sokat irogatott, mert ritkán járt haza. Azokat a leveleket szerintem én még mai napig őrzöm. Eltettem valahová, sajnáltam kidobni. Ha pakolászok és a kezem közé kerül, akkor meg szoktam mindig nézegetni.
Elmutattad már a gyermekeidnek?
Nem mutattam meg még. Szerintem Tibornak se, hogy megvan. Én csak úgy rakosgatom.
Hol tanultál?
Tanulmányaimat Barkaszón kezdtem, itt 8 osztályig jártam, mert akkoriban még középiskola 10 osztályból állt. 8. osztály után elmentem Munkácsra a mezőgazdasági technikumban. Azt fejeztem be állattenyésztő állatfaj fenntartó szakon, amely hát végül is a befejezés után nem sokkal meg is szűnt maga a szak is, de azok a munkakörök is, mert a kolhozoknak elindult a felbomlása. Utána katonaság jött, katonaság után pedig jött a felvételi Magyarországra, Miskolcra. Nem oda gondoltam, de akkor volt itt nálunk Tivadarfalván is egy ilyen intézmény, iskola, ahol misszionáriusokat képeztek. Ottan nem volt már felvétel, és akkor jött Magyarország. Keresztény táborokban összeismerkedtem fiatal emberekkel, akik közül voltak, akik ugyancsak keresgéltek, aztán már együtt keresgéltünk, aztán találtunk, elmentünk, tanultunk.
Ez ilyen csoportmunka volt?
Mondhatom, hogy igen. De utána már találkoztunk többekkel, akik Kárpátaljáról voltak.
Hány évet tanultál rá?
5 éves volt, 4 év plusz egy a gyakorlat. Nem fejeztem be. Az utolsó évből maradt volna még 2 hónap.
2 hónap is ott hagytad?
Igen.
Megkérdezhetem, hogy miért?
Miért? Vagy kiért?
Választ neked kellene elmondani.
Igazság szerint ott, amiért én az egészet megszakítottam, feleségem volt. Tehát azt kell tudni, hogy a missziói társaságok nem non-profit szervezetek. Amikor valakik kikerülnek a missziói mezőkre, ott bizony figyelemmel kísérik azt is, hogy családos vagy nem. Mert amennyiben családos, ez a missziónak plusz terhelési költség. És abban az időben vezették be azt, hogy egy határozatlan ideig nem javasolják a házasulást. Pontosan azért, mert akkor a missziói mezőkön még egy személy plusz költséggel jár.
Azért gondolom, már elképzelted a jövődet misszionáriusként. Egy új jövőt kellett most tervezni. Te merre láttad az utadat?
Az utamat azt nem én láttam, hanem hogyha az Úr mutatja, akkor oda mentünk volna. Ezután Szernyén kezdtem el a munkát, az ukrán-holland mezőgazdasági vállalatnál, amiknek volt egy ilyen segély részlege. Ott voltam 4 évig, utána jött az autóiskola, azt hiszem 2005-6, vagy 15 éve. Azért mentem oda, mert édesapám is vezetéstechnikai oktató volt, ő Ungváron. Nagybátyám is. Az egész dinasztia a 60-as évektől. Már sajnos csak ketten maradtunk, nagybátyám meg én abból a nagy sokaságból, mert valóban nagyon sokan ott voltak a rokonság közül, oktatók, elméleti tanárok.
Nekem most az a benyomásom van, hogy te szeretsz mindent a családtagjaiddal együtt csinálni. Ha a papagájukról van szó, akkor együtt csináljátok a testvéreddel. Hogyha munkáról van szó, akkor is valamilyen családtagod legyen ott. Szereted a családtagjaiddal körbevenni magadat? Vagy azért ez csak így jött?
Jó velük lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek surlódások, mert mindenütt vannak, de néha azok mögé is kell látni, és talán tanulni is belőle.
Hát mennyire tudsz tanulni lőlük?
Azt lehet, hogy ők tudnák jobban elmondani, mivel van, amikor az ember azt veszi észre magán, hogy türelmetlen, nagyon hamar méregbe tud gurulni, és aztán ugye elszégyenül, hogy mégis miért, megérte.
Épp az udvaron állt, nem volt mit tenni, mint volám mögé ülni. És már itt is vagyunk a munkahelyeden. Milyen típusú autóban töltöd a napi 10 órádat körülbelül?
Általában 10 órák, valamikor rövidebb, valamikor még hosszabb is, tehát van, hogy még 12 is kijön. Ez egy Lada Samara 09-es.
Azért megvan az old time hangulata. Milyen tanulókkal nehezebb? Azokkal, akiknek van valamiféle vezetési tapasztalata, vagy aki akkor ül be először kormány elő, amikor beszáll ebbe a kocsiba?
Mind a kettő igaz.
Mind a kettő?
Igen. Amennyiben valaki nem rendelkezik sem gyakorlattal, sem rálátással, tehát teljesen nulláról kezdi, azoknak azért nehéz. Akik pedig már otthon tanultak, velük pedig néha azért, mert amit megtanultak, rosszul tanulták meg, és néha nehezebb őket áttanítani, leszoktatni arról, amit már beléjük rögződött.
Mi az, ami nehéz ebben a munkában, azon túl, hogy folyamatosan életveszélyben vagy? Elhúztad a szádat.
Hogy mi a nehéz? A legnagyobb nehézség, én azt tudom mondani, a többi sofőr.
Nem is az, aki melletted ül?
Nem, mert arra én vigyázok.
Én őszintén azt gondoltam, hogy a tanítványaid húzzák nálad ki a gyufát, amikor Lévia így mondta, hogy milyen idegesen szoktál hazajönni.
Én szerintem erre rátesz egy 50%-ban a többi sofőr. Nem valami normális nálunk a közlekedési morál. Nem nagyon figyelnek a tanuló autókra. A szabályok ismeretében is jelentős a hiányosság bizonyos sofőröknél. Nem tolerálják a tanuló autókat. Ha lassan megyünk, akkor dudálnak, leszorítanak, nemzetközi jelekkel tudtunk radják nem tetszésüket.
Más nőkkel is beszélgetve én azt tapasztalom, hogy a férfiak türelmetlenek, amikor egy nő beül a volán mögé, biztos, hogy okosabbak. Ezek azért rossz élményeket szülnek, te oktatóként. Hogyan tudsz a nőkhöz türelmes lenni?
Türelemmel kell lenni nem csak a hölgyekhez, hanem a férfiakhoz is, de a hölgyekre azért kell jobban odafigyelni, mert ők nagyon hamar el tudják veszíteni azt a minimális önbizalmukat is, ami van. Hogyha oktatóként én alatta vágom a fát, akkor az ki fog dőlni. Inkább azt mondom, hogy építeni kell, megerősíteni őt. Az a gond, a másik, hogy ugye, ha hibázik egy hölgy, hamar nagyon összeomlik. Férfiak nem annyira. De a hölgyeket biztosabban lehet tanítani és építeni a vezetésre, mint a férfiakat.
Mondjuk az, hogy bár a férfiak szídják a női sofőröket, de azért a női vezetők kevesebb balesetet okoznak, mint a férfiak?
A statisztikák szerint igen. A nők meggondoltabbak. Valahogy ilyen családcentrikusabbak. Ő ha volánhoz ül, akkor az van, hogy ő haza akar menni. Őt otthon várják, sőt, ő akarja az otthoniakat látni.
Pár három gyermekek közül Ádám a legidősebb, ő lassan már külön utakon jár, Zsejke még csak 5 éves, Tiborka pedig most kezdett el beszélni.
Ádám, 17 éves múltál, befejezted már az iskolát, ugye?
Gyakorlatilag igen, de elméletileg még nem, még ott tanulok.
Elmondod, hogy ezt hogy kell érteni?
Az iskolát magát a tanévet befejeztük, de nem zártuk le teljesen, mivel bizonyítványoztunk, ballagásunk nem volt.
Hol tanultál?
A Nagyberegi Református Liceumban, ott kezdtem el rendszeresen sportolni, és sikerült felhozni magamat egy olyan szintre, ahon eddig nem hittem volna, hogy el fogok tudni jutni, mert nekem sok problémám volt ugye az életben is, de sikerült leküzdeni jó néhányat.
Beszélsz ezekről? Egészségügyi problémák?
Fiatalabb koromban volt egy idegrendszeri problémám, igazából magam sem tudom, hogy mi volt az, de egy gyógyszer kellett rászednem. És a mellékhatása az volt, hogy állandóan ideges voltam, és állandóan feszült. Nem tudtam lenyugodni. Emiatt sok problémám volt az iskolában is, nem tudtam beilleszkedni az osztályközösségbe is, és emiatt ki voltam közösítve jó sok ideig.
Már alsó osztályban? Vagy középiskolában?
Ez már alsó osztályban kezdődött. Utána jött egy szívzörejem, amit ugyancsak kezelni kellett, így a sport, erre gondolni se lehetett, még csak a kocukása sem, mert nehogy Isten, valami probléma történik, és akkor nem tudnak mit csinálni velem. Miután oda mentem a licibe, elkezdtem először csak ilyen hobbi szinten, utána meg majd éles stílus formájában edzeni, és így helyre rázódott úgy kb. Minden. Az idegrendszeri probléma az már rég elmúlott, de kihatása volt a jelenemre, meg a lelki állapotomra is, mivel ugye emlékek az megmaradt. Az viszont önbizalmat adott. Olyan önbizalommal csináltam, és olyan hitte és alázattal, hogy el sem tudom mondani, szóval nagyon tetszett. Volt most egy év kihagyásom, de az utóbbi 2 hónapban megint elkezdtem, és most már remélem nem fogom feladni.
Testépítésről beszélgetünk, ugye?
Igazából testépítés, de emellett még próbálok küzdősportokat tanulni, próbálok még kardio, fitness, szóval mindenféle, ami így beletartozik.
Hogy néz ki egy napod? Gondolom az étrendetet is befolyásolja.
Persze. A napom úgy néz ki, hogy felkelek. Az alvással van egy kis problémám, mert 10:30-kor kelek, elintézem a gyors tennivalókat, eszek, Az étrendem az reggel szénhidrát, az olyan, hogy vagy zappehely, vagy vajas kenyér, de próbálok minél egészségesebb ételeket, nem mindig adódik meg, de hogyha van, akkor csak is azt. Utána 11-kor jön az edzőtársam, és átmegyünk a másik házba, és ott szoktunk edzeni. Igazából az edzés az olyan 2-3 órát szokott tartani.
Saját edzéstervel rendelkezel?
Teljes mértékben. Az izomcsoportokat úgy hangolom össze, hogy a lehető leghatékonyabb legyen minden.
Mi a célod?
A célom elsősorban a tömegelés. Mindenki mondja, hogy szálkásítsak, mert...
Szeretik a nők.
Hogy legyen, igen, kockásabb. Mindenki azt mondja, hogy csináljam meg, de hát én vékony alkat vagyok eleve, és nekem nagyon sokat kell fejlődnem ahhoz, hogy elérjem azt a szintet, ahol majd tudjak majd szálkásítani.
Anyáik mit szólnak ehhez, hogy hát... te így gyúrsz nap, mint nap?
Még így 3 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem, akkor még úgy büszke voltak rám, most meg már 3 óra kiesik a napból, nem tudok annyit segíteni, nem tudok úgy a kicsikre se vigyázni, nem mint hogyha nagyon szoktam volna, de hogy így több időm megy el, és így kevesebb a szabadidőm. Amúgy örülnek neki, meg én is nagyon örülök neki, és ez így jó.
Azért a testépítés nem az egyetlen dolog, ami érdekel, gondolom az életben.
Építőmérnök szeretnék lenni, ez a... az elsődleges célom.
Megy a matek?
Megy a matek. Azzal nincsen problémám, de az a helyzet, hogy jött ez a váratlan karantén, ez a járvány, és így lezárták a határokat, megszigorítottak egy csomó mindent, és ez így közbevágott nekem. Úgy volt, hogy ki kell, hogy menjek magyarba érettségizni, hogy felvegyenek az egyetemre. Na ez nem sikerült nekem, mivel vissza kellett mondanom. Mert úgy voltam vele, hogyha nem mondom vissza, akkor hogyha egy az, hogy felesleges, mert a határokat nem fogják kinyitni. Erre kinyitották, ezután elsődleges célom az, hogy felvételizzek a ballas intézetbe, vagy pedig a főiskolára. Ahova felvesznek, oda fogok menni. Hogyha mindkettőre felvesznek, akkor megyek a Ballasiba, Budapestre, direkt én egyetemi előkészítő.
Mindenképpen építőmérnök, ha szeretnél lenni. Anyáik tudják támogatni ezt az elképzelésedet?
Attól függ, hogy anyagi vagy lelki támogatásról van szó. Szóval, ha mindkettőről, akkor az anyagit azt megpróbálom magamnak. Én most is, amint lelek valami munkát itt a faluba vagy környéken, egyből megyek és próbálok gyűjteni egy kis többletet. Lelkileg pedig ők mindig is támogattak. Nekem sose volt ebbe hátrányom. Here I bring my stains and crowns, gentle river, wash me now. Your love is deeper than I know, your ways higher than I can go. Lead me in your holiness, I will follow, I confess. Glory is the song I sing, your life is living.
És Lívia kislányára a nyári hőségben egy fa árnyéka alatt a hintában ülve találtam. Szia, Zsejke! Anya mesélte, hogy mostanában nem ehetsz édességet, így van ez? Mi az ok?
Fáj a hasam.
De azért elébe egy cukrot bekaptál, ugye? Mit szoktál nyáron csinálni?
Videdni.
Tudsz már úszni?
Igen.
És még mit szoktál játszani?
Barbizni.
Valaki játszik veled ilyenkor?
Járni szokott, de mindig ezt szoktunk velegetni egy kicsit.
Mindig szoktatok egy picit verekedni? Ki ez a játszóház és ez a nagy csúszda itt mellettünk?
Tilkáé meg a zenyém.
Ki csinálta ezt nektek?
Apa.
A saját kezével?
Igen.
Ki festette le? Nagyon szép pillangókat látok rajta.
Brigi.
Brigi, ő a szomszéd néni, a Jászminnak az anyukája, és azért sokat szoktunk ott lenni, ők itt lenni, így egymáshoz átjárunk.
Így, hogy nincs óvi, gondolom, nagy szükség van
pláne
a társaságra.
Igen, igen. Így egy kicsit könnyebben telik ez az időszak is.
Zseki járt óviba a karantén előtt?
Igen, járt. Szeretett is járni.
Tiborkát mennyire engedted bölcsibe?
Ő még nem járt eddig. Azt tervezzük, hogyha megindul megint az óvoda, akkor talán beadjuk őt is.
Te amikor kislány voltál, akkor jártál óviba, bölcsibe?
Igen, én jártam, és én arra emlékszem, hogy nagyon szerettem járni. Nekem van egy nővérem, ő 3 évvel idősebb, mint én. Ő is járt óviba, de ő nagyon-nagyon beteges volt. Ugye nem nagyon jártunk úgy sehová, itthon voltunk, de kis utcába laktunk, ott szabadabban szaladgáltunk, állandóan lent voltunk. Abba az utcában sok kortársam volt, barátnőm, barátom, úgy úgyhogy nem unatkoztunk. Meg hát abban az időben még a kanálisba lehetett fürödni, és majd, hogy nem minden napot voltunk.
Akkor nektek ezért ennyire fontos, hogy víz legyen a ház mellett, ahol meg lehet mártózni.
Igen, mert hozzá vagyunk szokva, akkor még tiszta volt, akkor még lehetett benne fürödni. Igaz, én úszni nem tanultam meg, de a vízben mindig ott voltam benne én is.
1090 centil medence, nem tudom.
Érettségi után elmentem Munkácsra, egy ilyen szakközépiskolát jártam ki, cukrász, szakács, szakot, és Ádám megszületése után én egy kisboltba dolgoztam itt a faluba. Közben ugye, míg megszületett Zselyke, addig nekem volt még két terhességem, ami megszakadt. Addig dolgoztam az iskolába is egy kicsit, így a konyhán, de többnyire kisboltba voltam.
Szeretsz értékesítőként dolgozni?
Szeretek, igen, mert hogy most itthon vagyok, nem tudok dolgozni, próbálkozok mindig valamivel, és mindig csak abba csöppenek bele, hogy ha nem másképp, akkor interneten keresztül valahogy ilyesmivel foglalkozok egy kicsit, nem nagy tételben, nem nagy dolgokkal, ilyen kis apróságokat reklámozok, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki.
Tehát beszerzed, és utána igyekszel eladni?
Igen, ilyen online rendelés. Én kiteszem, aki megrendeli tőlem, én beszerzem, és úgy eladom, úgyhogy még mindig benne vagyok, hiába nem dolgozok.
Azaz dolgozol, csak igen, másképpen.
Igen, igen.
Mi az, amivel kereskedsz?
Háztartási dolgok, tisztítószerek, kozmetikai dolgok, ilyesmik.
Akkor minden, ami egy asszonynak kellhet.
Igen, igen, igen.
Mennyire lehet átadni a keresztény értékrendet a gyermekeiteknek? Mióta próbáljátok velük megláttatni az Isten szeretetét?
Hogy megszülettek, úgy próbáljuk. Nem könnyű. Kicsikkel kisebb, kevesebb baj van, nagyobbakkal több. Ugye Ádám fiunk, ő már hát 17 éves, neki ez már egy más világ. Néha lázadozik dolgok ellen, kérdésekre akar már is választ kapni. Kisebbeknél pedig ugye hát azt veszük észre, mint most is, hogy...
Tibor a háttérben.
Igen, hogy ő ilyen türelmetlen. Türelmetlen vagy? Igen?
Igen, vigyorog.
Nincs más út, hanem azon az úton terelgetjük őket, vezéreljük őket, mintjük őket, tanácsoljuk őket. Akkor nem lesz keresztény sem életük, sem értékrendjük, tehát mindenképp kell. Tehát ez olyan, mint az embernek egy pohár víz, ha nem iszunk, kiszáradunk, hogyha ezt nem kapják meg, kiszáradnak, de hát nem száradnak ki, mert máshonnan kapnak majd olyan táplálékot, amit nem kellene.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben ma a Barkaszói Farkas Tibor és Lívia családját ismerhették meg. A teljes adás visszahallgatható a www.kamene.org.hu a weboldalon. Megköszönöm szíves figyelmüket! A szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória búcsúzik Önöktől. Áldás, békesség, dicsértessék!